Ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Lehet egy zseniális ötlet a vállalkozó fejében, de hogyha nincs rá piacképes kereslet, magyarán senki nem akarja azt megvásárolni, akkor jobb, hogyha nem fog neki. Egy üzleti terv az egy rugalmas dokumentum, én ezt mindig így kezelem. És rugalmas dokumentumnak kell lennie. A pénzügyi tervezést bármikor át lehet gondolni, fölül lehet írni, hiszen úgy a külső, mint a belső realitás változik.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Pékristály Bea vagyok. A Fiatalok a Fiatalokért vállalkozói mentorprogramra jelentkező csapatok marketing, pénzügyi, menedzsment és HR szakembereknek tehették fel kérdéseiket. A következő hetekben a képzésben résztvevő szakemberek némelyikével fogunk beszélgetni. Dangui Csongor 20 éves szakmai pályafutása alatt két különböző, de egymást kiegészítő területen szerzett tapasztalatokat. Pénzügyi tanácsadóként, könyvvizsgálóként olyan vállalatoknál dolgozott, mint a Megatrend vagy a Deloitte, majd pénzügyi igazgatója volt többek között a MOL Romániának és a Helsion Mobile-nak is. Az elmúlt évek tapasztalatai során világossá vált számára, hogy sok vállalatnak szüksége van magas szintű pénzügyi vezetésre, de nem feltétlenül tudnak vagy akarnak teljes munkaidős pénzügyi igazgatót alkalmazni. Ezt a hiányt tölti be az általa létrehozott Pertinent Business Solutions, amely kiszervezett pénzügyi vezetői szolgáltatásokat kínál. Pénzügyi stabilitást, a folyamatok hatékonyságát, a növekedési lehetőségek maximalizálását ígérik. Mi a különbség a pénzügyi tanácsadás és a kiszervezett pénzügyi vezetői szolgáltatások között? Hogyan tud egy vállalkozó mások által összeállított tanácsadói csomag szerint dolgozni? Többek között erről is beszélgetünk Dangui Csongor közgazdásszal.
A legtöbb tanácsadó cég általában egy sém alapján működik, egy metodológia alapján működik. Nem mondanám azt, hogy nem teste szabott megoldásokat próbál kínálni, de valószínű, hogy ezek túl általánosak, vagy akár olyan nyelvezettel vannak megfogalmazva, hogy talán nem érti a cégvezető vagy az alkalmazottak. Netán nincsenek még azok az eszközök, amivel ezeket ugye életbe is tudnák ültetni. Amit én szeretnék, és amiért ezt a vállalkozást indítottam, az, hogy több hónapon keresztül a vállalkozó mellett legyek, közösen tárjuk fel a kérdéseket, közösen találjuk meg a megoldásokat, és napi rendszerességgel, heti rendszerességgel, havi rendszerességgel kövessük annak az implementálását, monitorizáljuk az eredményeket, nem csak terveket készítünk, hanem a tényadatokat is feltárjuk, ezeket elemezzük, és az eltérés okait minél hamarabb ugye fel kell tárni, kiegészítő intézkedéseket kell hozzárendelni, akár folyamatokat érdemes átszervezni, alkalmazottakat lehet ugye oktatni, át lehet őket egy kicsit képezni, át lehet gondolni az adminisztratív feladatokat, át lehet gondolni, hogy hol vannak a döntési pontok, kik a felelősek. Legtöbb cégnél, amikor egy viszonylag gyors fejlődésen megy keresztül, ezek jelentik a legnagyobb gondot, amikor már ez a nem látják az erdőtől a fát szindróma, ami működött ezelőtt 2-3 évvel, az most már nem működik, és nem igazán értik, hogy miért. Ez akkor szokott jelentkezni, amikor már a költségszerkezet annyira bonyolult, hogy már nem igazán értik, hogy mire költenek. És ilyenkor egy költség optimalizálás elengedhetetlen, de én azt javasolnám, hogy ezt legalább negyed évente mindig vizsgálják felül. És nagy valószínűséggel olyan költségekre fognak rábukkanni, amiről lehet, hogy a cégvezető nem is tudott, vagy egyszerűen már rég nem is használják azt a szoftot, amire még mindig fizetik a havi díjat például, vagy egy olyan marketing jellegű költség volt, aminek semmi eredményét nem látták, akkor ezt újra kell elemezni, és egy teljesen más stratégiát kell rá kitalálni.
Ez mindig fekete és fehér, tehát hogy...
Nem, bár hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a pénzügy fekete és fehér, az igazi pénzügyi szakember valószínű, hogy a szürke környezetbe érzi magát a legjobban, és itt most nem az adószürke környezetre gondoltam, hanem azokra a helyzetekre, ahol nagyon sok a bizonytalanság. A bizonytalanságot is valamilyen szinten lehet számszerűsíteni, ezeket a kockázatokat, ha minél hamarabban felismerjük, annál jobb, és tudunk hozzárendelni különböző beavatkozásokat. Hogy képzellem el én a bizonytalanságot? Különböző szenáriókkal. Tehát, hogyha például egy tervet készítünk, megvizsgáljuk azt, hogy mi lehet a legrosszabb szenárió, mondjuk az eladásainknak csak az 50%-át tudjuk teljesíteni, lehet egy középszintű szenárió, mondjuk egy 70%, és egy nagyon optimista 120%. Ezt nem javasolom, hiszen a legtöbb startup vagy KKV ott szokott elbukni, hogy nem kellőképpen esztimálja meg a bevételeit, és hajlamosak a költségeiket alulértékelni, a váratlan költségeket pedig nem veszik figyelembe. Tehát szürke zóna mindig van, ez lehet akár belső vagy külső tényező. Külső tényező lehet például a piaci változások, piaci turbulenciák, egy új versenytárs jelenik meg, egy versenytárs nagyon agresszív kampányt folytat, technológiai változások következhetnek be, és már az a szolgáltatás, vagy az a termék már ugye elavult, amit nyújtunk, de lehetnek belső tényezők is.
Hogyan tudtok számolni az emberi tényezővel? Most gondolok arra, hogy persze a fizetését ezt az alkalmazottnak azt ki tudjuk számolni, de mondjuk történik a családjában valami, emiatt ő nem tud annyira koncentrálni a munkájára, tehát hogy hogyan lehet pénzügyi stratégia szempontjából számolni azzal, hogy mégiscsak jó, nagyon sok technológiai szempont van is, de hogy emberek működtetik a vállalkozásokat.
A statisztikák alapján sajnos azt olvashatjuk, hogy a startupok 90%-a nem éli túl az első 3 évet, és ennek a jelentős része nem éli túl már az első évet. Az egyik legfontosabb ok pont a humán erőforrás hiánya, vagy a csapatdinamika, vagy a csapat kohéziónak a hiánya, amikor vagy az összhang nem létezik, vagy a megfelelő készség, képesség nem létezik. Már a kezdetekkor nagyon fontos egy megfelelő vállalati kultúrát felépíteni, és ebben a kultúrában olyan személyek vesznek részt, akik ugye azonosulnak a vállalat célkitűzéseivel, a lehető legtöbbet kihozzák magukból, de ilyen helyzetekben, amiről te beszélsz, ilyenkor cserében legalább empátiát várnak el ugye a cégtől. De felmerül az a kérdés, hogy valószínű egy 1-2 hónapos kulcsembernek a kiesése viszonylag jelentős pénzügyi veszteséget is okozhat. Ez egy humán erőforrás kérdés elsősorban, de nyilván kihat az ügyvitelre is, meg a pénzügyekre is. Itt is jó, hogyha van egy B-terv, nyilván. Ugye azt a személyt, vagy egy másik belső személyt tudja helyettesíteni, ha nem is ugyanolyan hatékonysággal, de legalább megközelítőleg, vagy rövid távon egy külsős cég, vagy egy külső személy fele lehet fordulni.
Kihelyezett pénzügyi vezetőként ugyanúgy kell ismerd a céget, mint annak a vezetője, vagy annak az alapítója, én azt feltételezem, viszont megvan egyfajta távolság is, mégsem a saját vállalkozásodat vezeted. Hol van itt a határ, mennyire kell belemász ebbe a folyamatba, mennyire kell kívülállóként maradj, hogyan lehet ebben egyensúlyozni?
Azt tapasztaltam meg, hogy különböző gyűléseken, különböző beszélgetéseken, különböző alkalmakkor más-más kalapot kellett a fejemre tenni. Volt, amikor tanácsadóként, volt, amikor mentorként, volt, amikor coachként, de akár sokszor azt is elvárták tőlem, hogy én hozzam meg a döntést. Ez attól függ, hogy a vállalatvezetőnek milyen a személyisége, vagy pont milyen szituációban találja magát a vállalat. Lehet, hogy egy olyan szituáció, ami az ő számára teljesen ismeretlen, de én már ezen ugye többször átestem. Figyelembe kell venni mindenképp az emocionális jellegét a történetnek, hiszen a saját határaidat nem szabad átlépni, inkább a döntéshozatalt kell elősegíteni elemzésekkel, jelentésekkel, számadatokkal, a saját tapasztalatodnak az elmesélésével, és adni egy pici időt arra, hogy a döntés majd ő hozza meg. Hiszen a felelősséget a vállalatvezetőnek kell vállalni, és neki kell majd éjszaka nyugodtan aludni, hogy a megfelelő döntés hozta. Én pedig akkor alszom nyugodtan éjszaka, hogyha mindent megtettem annak érdekében, hogy ezeket az információkat neki átadjam, semmit se tartsak, tehát az én lehető legjobb belátásom szerint, de nem saját gondolatomat, saját ötletemet ráerőltetve kell nekem eljárni. Nem mondom azt, hogy mindig, és ez egy utópia, hogy mindig a leghelyesebb döntést hozza a cégvezető, vagy akár én a leghelyesebb tanácsot nyújtom. Ilyen szerintem nincs. A cégvezető a legjobban ismeri a vállalatát. Hogyha egy pár éves múltra tekintünk vissza, akkor ugye ő már megismerte a piacot, ismer az embereit. Ami számára egy látszólagos előny, pont ez, hogy már megvan az üzleti tapasztalata, épp ezt használom én ki, paradox módon, hiszen egy külső szemlélet valószínű, hogy egy-két óra alatt tud 3-4 olyan ötlettel előállni, ami legalább egy gondolkodási folyamatot elindít. Néhány kereszt kérdés, hogy miért csináljátok ezt így, legtöbb válasz az, hogy mert így szoktuk meg, mert mindig is így csináltuk, és akkor a következő kérdés az, hogy de miért nem csináljátok úgy, vagy nem is gondoltunk erre soha. És akkor innen elindulhat már egy beszélgetés, egy-két személyes tapasztalat megosztás, ami elindít ugye egy cégvezetőben, vagy a cég alkalmazottjában egy gondolkodási folyamatot. Beszéltem itt arról, hogy mennyire fontos ugye a pénzügyi folyamatnak, a felelősségi köröknek a szabályozása, a döntési pontoknak a felállítása. Például egyszerű kérdés, kinek van bankkártyája ebbe a cégbe? Általában nem tudja senki. Előkerül egy lista, és körülbelül 10 alkalmazott, mondjuk egy 50 fős cég, egy 10 alkalmazottnak van céges bankkártyája, amiből már valószínű 5 nem is a cég alkalmazottja. Teljesen irracionális keret van hozzárendelve, tehát, hogyha valaki vissza akar élni, akkor akár holnap is egy 5000 lejes költséget, vagy akár 5000 lejes kifizetést tudna eszközölni. Na most ugye egy nagyon egyszerű folyamat optimalizálással készítünk egy listát, kereteket szabunk meg, és ezentúl azt a szabályt vezetjük be, hogy a bármilyen kifizetés csak mondjuk egy vezető, vagy akár a cégvezető jóváhagyásával lehet elvégezni. Garantáltan egy 5-10%-os költség megtakarítást lehet ebből elérni viszonylag rövid távon.
Egy kicsit olyan ez, most, hogy így rájöttem erre a hasonlatra, mint hogyha megengednék neked a cégvezetőd, vagy egy hasonló vállalkozásnak, egy hasonló elemzői csapatnak, hogy belenézzél az adott vezetőnek a pénztárcájába. És hogy ehhez egy óriási nagy bizalomra van szerintem szükség. Ezt hogyan lehet kialakítani?
Így van, nagyon jó hasonlat. Pénzügyi könyvvizsgálóként tanultuk azt meg, hogy hogyan kell egy vállalatot átvilágítani, hogyan kell feltenni a kérdéseket, keresztkérdéseket, hogyan kell összeüteni az információkat, és miközben ezek az interjúk folytak a cégvezetőkkel, különböző területi igazgatóival, folyamatosan az motoszkált a fejünkben, hogy azt, amit nekünk mondanak, az hol jelenik majd meg a pénzügyi jelentésben, milyen kockázatokkal jár, megfelel-e a különböző szabályozásoknak, úgy belső, mint külső jogszabályokra gondolok. Az a szakterület, ugye a pénzügyi audit az az úgynevezett szükséges rossz, hiszen az egy kötelezettség, egy bizonyos méret fölött a cégek kötelező módon ugye külső audit céghez kell forduljanak, és egy minősítést kell neki kapni, hogy mindent helyesen rögzítenek, úgy számíteli, mint adószempontból. Ezáltal a tulajdonosi kör is ugye egy bizonyságot kap arról, hogy a menedzsment az helyesen jár el, de az állam is valamilyen szinten levédi magát. Tehát ezt a tapasztalatot felhasználva, de picit átalakítva, hiszen amíg a pénzügyi auditor majdnem mindegy rendőr teszi fel a kérdéseit, és van egy bizonyos autoritása, úgy egy külső CFO, de akár belső CFO is, amit mondtam, és többször említettem, stratégiapartnerként lép fel. Ahhoz, hogy stratégiapartner lehessen, és ez ugye, mint egy házasságban is, ahhoz, hogy stratégiapartnerséget létesítsen ugye két személy, a bizalom elengedhetetlen, amint mondtad. Ez már az első beszélgetések során kiderült, vagy ki szokott derülni, és csak az ilyen projekt lesz majd sikeres, aki hajlandó egy picit időzelbe levetközni, és talán vulnerabilizálódni, nevezhetném én is. Nagyon sokan nem nyitottak erre, találkoztam ilyennel, gondolkodtam ennek az okán, és elfogadtam.
Szokták mondani, hogy jobb félni, mint megijedni. Pénzügyi tervezés szempontjából szerinted kell-e azzal tervezni, hogy akkor most már vannak saját személyes tapasztalataink is, de hogyha ma 2024 júliusában fogok neki egy vállalkozásnak, vagy gondolom, tervezem meg a saját cégemnek a következő egy évét, kell-e tervezni ilyen nagyon szélsőséges esetekkel, mint egy pandémia, mint egy háború, vagy stb.
A szélsőséges esetek ugye jöhetnek, és láttuk, hogy megtörténhetnek, de nem egy általános jellegű dolog. Mindig fel kell készülni a lehető legrosszabbra, és attól függ, hogy milyen a vállalat, milyen iparágban tevékenykedik, milyen a jellege, milyen a költségszerkezete, de célszerű 3 és 6 hónapi működő költségre tartalékot képezni. Ami azt jelenti, hogy ha mondjuk 3 hónapig leáll a vállalat, akkor mégis van elegendő készpénz, elegendő cash a vállalatban, amivel ezeket a működő, elengedhetetlen költségeket ugye tudja fedezni. Gondolok itt arra, hogy legalább az alkalmazottakat kifizetni, és erre volt példa ugye a járvány esetén, amikor bár ők nem tudtak termelni, de mégis ugye a fizetéseket kifizették, de nagyon jól ismerni kell a működési költségeket. Tehát mik azok a költségek, amik havi rendszerességgel megjelennek, függetlenül attól, hogy van-e tevékenység, vagy nincs. Ugye ezek az ilyen állandó jellegű költségek. Tehát azokat mindenképpen azt tanácsolnám, hogy egy 3-6 hónapos tartalékkal le kell fedni.
Ez az 1001 ötlet. Meghívottunk
Dangui Csongor közgazdász, a Pertinent Business Solutions alapítója, aki pénzügyi mentorként vett részt a Fiatalok a Fiatalokért vállalkozás fejlesztői programban. A 3. éve veszel részt a Fiatalok a Fiatalokért vállalkozói mentor programba, és ez alatt a 3 év alatt több különböző vállalkozás ötlettel, illetve már működő vállalkozással találkoztál. Mik voltak a leggyakoribb kérdések, amikkel szembesültél ez alatt az időszak alatt?
Az első kérdés az legtöbbször az volt, hogy nem tudjuk, hogy mit jelent a pénzügy, elmondanád. A második az a vállalati jogi forma témaköre volt, tehát nem teljesen tiszta, főleg az ötletfázisban, hogy milyen, egyrészt milyen jogi formák léteznek, és hogy melyik lenne a legmegfelelőbb az illető vállalkozás számára. Ezután az én első kérdésem az, hogy miből lesz a pénz, tehát mi az, ami generálja ugye a bevételt, a másik kérdés pedig, hogy milyen költségekkel számolunk. És akkor innen indul el a beszélgetés, amikor ha már van egy költségvetés, akkor azt átnézzük, ha nincs, akkor mint házi feladat a következő alkalommal ugye erről beszélgetünk, és ezt finomítjuk.
Hogyha egy ötletszintű vállalkozásról van szó, ott nincsenek még adatok, amiket elemezni lehet ilyenkor. Hogyan tudsz segíteni, hogyan lehet egyáltalán előrevetíteni a költségeket, a tervezett költségeket még lehet, hogy ki lehet számolni, én úgy feltételezem, de a bevételt, azt hogyan lehet úgy megsatszolni, meg kell ezt satszolni? Milyen adatokat veszel figyelembe ilyen esetben?
Az első legfontosabb dolog, amit szeretek én is megérteni a beszélgetésünk kapcsán, hogy mi az a termék, mi az a szolgáltatás, amit nyújt ez a vállalat. Arról szoktunk beszélgetni, hogy valóban valós igényt elégít-e ki. Lehet egy zseniális ötlet a vállalkozó fejében, de hogyha nincs rá piacképes kereslet, magyarán senki nem akarja azt megvásárolni, akkor jobb, hogyha nem fog neki. Tehát miért ezt a témakört körbejárjuk, és azt látjuk, hogy van már mögötte egy minimális piackutatás, és ez lenne talán a direkt válaszom a kérdésedre, egy minimális piackutatás, amiben úgy én, mint a mentortársaim is azt érzik, hogy a vállalkozó ismeri a piacát, ismeri a versenytársait, tudja, hogy milyen kiegészítő szolgáltatások vagy termékek léteznek, el tudja magyarázni azt, hogy miben más ő, mint a többi, miért választanák őt, és valamilyen szinten engem is meggyőz arról, hogy ez egy fenntartható üzleti modell, akkor áttérhetünk a következő fázisra, amikor ezt imádgatunk. És itt jön be újra a szenárió. Tehát főleg ötletfázisban azt láttam, hogy nagyon fölül vannak becsülve a bevételek, akkor ezek azon dolgozunk, hogy persze én elhiszem neked, de mi van akkor, hogyha ennek felét sikerül neked teljesíteni? Még akkor is megéri neked ezzel foglalkozni? Tehát oda kell eljutni, hogy összhangba hozzuk a felmerülő költségeket, amiket valóban, főleg az állandó jellegűeket már jobban meg lehet becsülni, a ráfordított energiát, erőforrást is meg kell vizsgálni, hiszen ha valaki azt mondja, hogy 100 csoki tortát készít per nap, és ha azt kérdem, hogy hány ember foglalkozik ezzel, és hány sütőben, és hogyha nincs összhangban a válasz, akkor valószínű a következő lépés az, hogyha én csak 15-öt tudok elkészíteni az adott időkeretem, és sütő kapacitásommal, akkor semmiképpen ne készítsek üzleti tervet napi 100-ra. Tehát az üzlet és pénzügyi tervnek mindenképpen valósnak kell lenni, valós alapokra kell helyezni, és főleg a kezdeti fázisban érdemes óvatosan, tapintatosan tervezni. És a legrosszabbra is. A 3 évad alatt én azt is sikernek könyvelem el, hogy körülbelül 20-25%-a a program végére azt mondta, hogy ő most ezzel nem akar foglalkozni. És ez úgy a pénzügy, mint a HRS vagy menedzsment kollégákkal való beszélgetés során jutott erre a következtetésre, rájött arra, hogy nincs elegendő ideje, nincs elegendő energiája, nincs elegendő kezdeti tőke, túl nagy a kockázat. Tehát sokszor az is egy siker, hogyha valakit megállítasz abban, hogy egy nagyon biztosnak tűnő bukás fele ne induljon el. Vannak olyan vállalkozások is, akik egy bukás után érkeznek, ők már teljesen, vagy olyan is volt, ami pont egy nagyon szerencsétlen helyzet kellős közepén érkezett. Na most ugye ott a siker az, hogy sikerül néhány olyan tanácsot adni bármilyen területen, ami egy picit átszervezi a vállalatot, és segít abban, hogy ezt a nehéz időszakot túlélje. Ugye itt ez a siker. Az is siker, hogyha egyszerűen csak azt mondod, mert azt látod a vállalkozásnál, hogy nagyon jó úton halad, és utána egy-két év múlva, amikor újra találkozol, és pont egy ilyen eset volt a mostani találkozón, amikor azt mondják, hogy még mindig azt az Excel-t használjuk, amit együtt dolgoztunk ki, mert az nekünk nagyon jó, és azóta sokkal hatékonyabban tudjuk vezetni az ügyvitelünket. Egy nagyon kedves program, tehát nekem ez egy ilyen szívügyem. A szakmai tudás átadás mellett szerintem van egy közösségépítő jellege is, most már lassan van egy kis alumni csapat szerintem, és mindenkit csak oda tudok ösztönözni, hogy próbálja ki.
Beszéltünk arról, hogy egy kezdő ötletet hogyan lehet felépíteni, de biztos volt olyan tapasztalatod is, illetve mondtad, hogy volt olyan tapasztalatod is, hogy akkor megérkezik egy már működésben lévő vállalkozás, ahol van már bevétel, vannak már kiadások, volt már tervezés, és mondjuk kiderül a veled való beszélgetés során, hogy vissza kell bontani azt a házat. Mennyire kell ilyenkor újra tervezni, és esetleg mondjuk, hogyha egy még kezdeti fázisban lévő, de már működő vállalkozásról van szó, szóval újra lehet-e az alapoktól szervezni az egészet, szerinted?
Vállalat méretétől függetlenül szerintem folyamatosan kell a terv tényadatokat összehasonlítani. Egy üzleti terv az egy rugalmas dokumentum, én ezt mindig így kezelem. És rugalmas dokumentumnak kell lennie. Ismerni kell azokat a paraméterek, azokat a változókat, amik folyamatosan változnak, és ezeket monitorizálni kell. Nagyon sok vállalat, akár multinacionális vállalat is időként átgondolja az üzleti modellét, és életének egy új fázisába lép. Tehát pandémia esetén egyszerű példa, olyan cégek, akik meg se gondoltak online eladni, azok hónapok alatt átálltak ugye az online eladásra. Vagy szintén ezzel a példával olyan cégek, akik sosem engedték meg az alkalmazottaknak otthonról dolgozni, azért egyik naptól a másikra a kontinuitás biztosítása miatt, ugye úgymond kiszervezték az embereket, az hazaküldték, és otthon folytatták a munkát, és nem volt ugye törés. Tehát szerintem sose késő az üzleti modellt átgondolni, a pénzügyi tervezést bármikor át lehet gondolni, fölül lehet írni, hiszen úgy a külső, mint a belső realitás változik. És ez változhat egyik hónaptól a másikra. Újra hangsúlyozom, hogy a terv tényadat összehasonlítása mennyire fontos, és ezt minél hamarabb kell értelmezni. A naprak és pénzügyi jelentés ugye nagyon fontos. Ha minél hamarabb látjuk azt, hogy valami nem működik, valahol gond van, akkor be tudunk avatkozni. Anélkül, hogy negatív véleményként hangzódjon el, hogy a legtöbb cég külső számviteli céggel dolgozik, körülbelül a következő hónap 1. és 15-e között küldi el az adatait, és 25-én várja azt a jelentést, ami alapján neki adókat kell fizetni. Na most, hogyha a cégvezetőnek van egy kis pénzügyi ismerete, akkor megnézi a mérlegben, milyen számok vannak, de ez már következő hónap 25-e, tehát a beavatkozás már így is egy hónapot csúszott. Na most egy versenypiacon, ahol nagyon sok változás van, ott ugye minden perc számít, szerintem az egy hónap beavatkozás már nagyon késő. Tehát a naprak és nyilvántartás az ugye nagyon fontos, legalább heti szinten, és a nagy cégek heti szinten elemzik a számaikat, tehát ugye multinacionális vállalatok hétfő reggel vezetők összegyűlnek, a jelentéseket megkapják, és átnézik, hogy melyik termékcsoport hogyan teljesít, és már ott általában javaslatokat is kaptunk arról, hogy hogyan lehet ezeket orvosolni, a következő hét már biztos jobb lesz, hiszen már azóta ilyen intézkedéseket léptünk meg.
Volt-e olyan, most így nem a mentor program kapcsán, hanem úgy inkább a tanácsadói munkát kapcsán, volt-e olyan, hogy egy cégnek, vállalkozásnak azt kellett javasolnod, hogy indítson csődeljárást? Ki lehet-e ezt így számolni? Lehet-e biztonságosan csődbe menni?
Olyat már láttam, hogyha bizonyos intézkedéseket nem hoznak meg, akkor biztos csőd lesz. És valószínű, hogy sokkal hamarabb láttam, mint azt a cégvezető látta, bár ő valószínű, hogy már érezte. Csak mi kellett egy külső vélemény. Gondolok itt például olyan helyzetre, hogy szolgáltató cég esetén mondjuk 10 főről 20 főre megnő az alkalmazottak száma, akár lehet IT tanácsad, és hogy maradjunk ennél a példánál, de a bevételek azok mondjuk csak 5-10%-kal nőnek. Na most az egyfőre jutó bevétel az nyilván visszacsökken, a költségek megnőttek, ez nyomás gyakorol ugye a kifizetésekre, bár volt neki tartaléka előző évekből, azok is szép lassan kezdnek elfogyni, és mivel hogy semmi jel nincs arra, hogy újabb ügyfelek érkeznének, hiszen most ilyen például az IT terület egy picit ilyen helyzetben van, akkor döntéseket kell hozni. És ugye az utóbbi hónapokban láttuk azt, hogy több kolozsvári IT cég, és ezt most csak példaként hozom fel, semmi érdekeltségem nincs, bezárt a kapuit, vagy kettőről is tudok, illetve komoly restruktúráláson ment keresztül, tehát nagyon sok alkalmazottan megváltak. A veszély az már látszik, már nem csak latens, hanem tényleg már majdnem mindenki érzi, hiszen amikor minden másik alkalmazottnak van munkája, ő már érzi azt, hogy itt valami nincs rendben. De még emocionálisan valószínű, hogy a cégvezető kötődik az emberekhez, reménykedik abba, de van egy első hónap. Az első hónapban már ott a veszteség. A következő hónap, amit mondtam, a tartalékok kezdnek ugye elfogyni, és hogyha itt nem hoznak meg döntéseket, akkor valóban sokkal gyorsabban haladnak a csőd fele. De lehet olyan eset is, amikor egyik naptól a másikra a legfontosabb ügyfél például azt mondja, hogy holnaptól már nem rendel. Vagy már nincs pénze kifizetni, ez a még rosszabb eset, hiszen ugye mindig azt szoktam mondani, hogy az eladási folyamat az nem akkor fejeződik be, amikor a terméket átadtuk, vagy kiszámláztunk, hanem amikor a pénz megérkezett a bankszámlára. Ezzel van egy érdekes példám, amikor vállalaton belül pont egy ilyen szemletet kellett megváltoztatni, hiszen az eladási ügynökök bónuszrendszere csak az eladás pillanatához voltak, tehát a kiszámlázás pillanatához voltak rendelve, és innentől kezdve nagyon sok rossz kintlevőség gyűlt fel. Na most ez például a pénzügy hogy tudja leblokkolni, amikor a kreditmenedzsment osztálya, tehát ugye az az osztály, aki az ügyfeleket egy picit kielemzi, meghúzta a vonalat, és bizonyos határokat szabott, amikor azt mondta, hogy ez az ügyfél kockázatos, neki mondjuk csak egy X összegig adunk hitelre, tehát mondjuk határidős fizetést, de 30 napra, 15 napra, 45 napra, e fölött már neki előleget kell adni. Tehát beérkezik a pénz, és utána megy ki az állat. Tehát ugye ez egy tipikus kockázatkezelési technika, ami ugye úgy a vállalat profitabilitást próbálja segíteni és védeni, de mindenképpen a likviditást is segíti. Egy másik gyakori probléma, amikor nincs összhangban kereskedelmi hitel, tehát a kintlevőségi oldalon, tehát amikor mi árulunk valakinek mondjuk 45 napra, de a mi beszállítóink 15 napra kérik a pénzt. Na most ugye így akkor én megfinanszírozom tulajdonképpen, többször megfinanszírozom azt a terméket, amit eladok, abban reménykedve, hogy majd nekem ő fizet. Na most itt akkor még körültekintőbbnek kell lenni, és itt szintén a pénzügyi vezetőnek a feladata az, hogy ezt a kockázatot ugye felmérje, ezt az információt továbbadja, és ezeket a kereskedelmi ügyleteket tulajdonképpen nem emocionálisan kell lebonyolítani, hanem tényleg tényadatokra kell alapozni.
Egy ilyen gyors záró kérdés, amire nem hiszem, hogy lehet gyorsan válaszolni, de megkérdeztem Bencétől is, hogy mi szerinted a jó ötlet?
Tehát amire van kereslet mindenképp. Bár olyan eset is van, amikor az ötlet generálja maga után a keresletet, és ezt sem tartom kizártnak.
Ez volt a mai 1001 ötlet, Dangui Csongor közgazdásszal beszélgettünk pénzügyi menedzsmentről, illetve a Fiatalok a Fiatalokért mentor programról. Köszönöm figyelmüket, Pékristály Bea vagyok, viszonthallásra!